Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ezen a helyen, ezen a vasárnapon délelőttön, azzal az igével, amelyet írva találunk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 13. rész 8. versének első felében. Istennek szent igéjét Pál apostol rómaiakhoz írott leveléből, a 13. rész 8. verséből, a 8. versnek is az első feléből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett testvéreim, két fogalom feszül egymásnak Isten üzenetében a mai napon a mi számunkra, a tartozás és az elengedés. A tartozás és a tartozás elengedése, az egyiket itt olvastuk a római levélben, a másikat pedig a bibliaolvasás rendjén, Mózes 5. könyvében, a 15. fejezetből, ahogy azt hallottuk. De mielőtt megszólalna ez az üzenet, szeretnék emlékeztetni testvéreim arra a tévhitre, amely nagyon sok emberben ott él, egész biztosan egyháztól távol lévőkben, még inkább, de egyházban otthonosan forgolódók is nagyon sokszor azt gondolják, hogy az Isten igéje az a lelki dolgokra nézve üzen az embernek. A hitre, az üdvösségre, egy kicsit olyan a túlvilágra nézve is, a Bibliából olyan kevés eligazítás van erre az életre, a mindennapokra tekintettel. Pedig ez nem igaz, testvére. Ha valaki lapozza és komolyan lapozza a Szentírást, akárcsak a református bibliaolvasó kalauz szerint éppen az Ószövetségi igéket innen a Mózes 5. könyvéből olvassuk napról napra. Nos, a Bibliában nagyon sok olyan igehelyet találunk, ahol olyan társadalmi kérdések szólalnak meg, illetve arra nézve ad eligazítást a Szentírás, amelyek élhetővé teszik a világot. Nagyon sok ilyen van. Az Ószövetségben, különösen a mózesi törvényekben egész aprólékosan, részletesen fel vannak sorolva, hát ilyen volt például a birtokrendezés, a tulajdonjog kérdése. Ilyen volt az öröklés, a házasság, az özvegyek, árvák helyzetének a rendezése. És ilyen volt az említett igehelyről olvasott adósság kérdés is. Mi van, ha valaki eladósodik és úgy adósodik el, hogy nem tudja visszafizetni az adósságát? Ez azért volt fontos kérdés, mert az Izrael körülvevő világban létezett, ami aztán később átkerül már a babiloni fogságot követően az izraeli joggyakorlatba is, hogy úgy mondjam, vagy legalábbis a szokás jogba, hogy ha már nem volt semmi, amit eladhatott volna az ember, akkor utoljára önmaga életét adta zálogba, úgymond rabszolgásította el. És nem akarok meredek párhuzamot vonni testvéreim a mai kor között, de azért lenne erre nézve egy-két mondani valója a Szentírásnak, amikor az embernek már semmilyen nincs, csak a saját munkaereje, amelyet áruba bocsájt valamelyik multicégnél. Igenis, a Szentírás nagyon konkrétan beszél az élet mindennapi dolgairól is. A régi Izraelben volt egy bizonyosság, amelyhez mindenki tartotta magát, nevezetesen, hogy a Föld az Isten. Örökbe kapta törzsenként Izrael népe, de senki sem tulajdonosa a Földnek, mert a Föld az Isten. Örökül kapták, hogy Isten dicsőségét megmutassák a környező népek között. És ezért minden hetedik évben parlagon hagyták a földet, azaz, ami vadon kinőtt a hatodik év után, azt ott hagyták, és arra kimehettek a szegények, az elesettek, és begyűjthették. Minden hetedik év emlékeztette az Isten népét arra, hogy a föld nem az övé. Ajándékba kapták, hogy éljenek belőle, de úgy éljenek, hogy meglátszódjon az Isten dicsősége. Emlékeztette Isten az ő népét, hogy amilyen van, az az ő teremtő és gondviselő Istenének az ajándéka. A törzsek életében, a családok életében, és személyesen minden embernek az életében. Ajándék. Isten ajándéka, a gazdagnak a gazdagsága, életlehetősége, a vagyon. Az az erő, hogy képes az ő népe nemzedékről nemzedékre megtartani az örökségét. És nem csak megtartani, hanem olykor gyarapítani. Hozzátenni valamit ahhoz, amit az elődök hátra hagytak. De minden hetedik esztendő emlékeztette minden nemzedékben az ószövetségi népet, hogy ez Isten adta lehetőség az ő életükben. Mert nem mindenki ugyanazt az életutat járta be a régi Izraelben sem, ahogy nem mindenki ugyanazt az életutat járja be ma. Hiszen emlékeztet az Isten 11. vers Mózes 5. könyve 15. fejezetéből, mert a szegény nem fogy ki a földről, és azért parancsolom néked mondván, örömes nyisd meg a kezedet a te szűkölködő és szegény atyád fiának a te földeden. Jézus így fogalmazza, a szegények mindig veletek lesznek. És mindig lesznek szegények, akik veletek lesznek. És akin megmutathatjátok a ti irgalmasságotokat és szereteteteket. Mindig lesznek elesettek. Függésben lévők. Akiknek az elesettségén meg lehet mutatni az irgalmasságot és a szeretetet. És ti az Isten népe azért vagytok kiválasztottak, hogy ezt meg is tudjátok mutatni. Hiszen ti magatok tapasztaltátok, hogy Isten kegyelméből mennyi ajándékot kaptatok nemzedékről nemzedékre. És aztán Jézus Krisztussal ehhez a régi elengedési törvényhez mégis valami többlet jön az Isten újszövetségi népének az életébe. A római levél tanúsága szerint átlépi Krisztusban Isten azt, hogy csak a tieiddel tégy jót, még a mózesi törvényekben így van benne. A jótevés határát átlépi Krisztusban az Isten, úgyhogy megőrzi a tiszta és tisztességes élet igényét a pénzzel szembe. És hogy úgy mondjam, belső kötelezettségé teszi a másik embernek a szeretését. Testvéreim, látnunk kell, hogy a Szentírásban, és különösen az Új Szövetségben a pénz nem anyagi hatalom, hanem a Jézus Krisztusban kapott szeretet gyakorlásának a lehetőség, hogy amit van, abból szeretettel adj, ne csak a tieidnek, akik közvetlen közeledben vannak, hanem azoknak, akik rászorulnak, mert ilyenek mindig vannak. És hogyha gyakorlod ezt, akkor otthon el lehet olvasni a római levélnek ezt a 13. fejezetét, az első verstől kezdődően, azt mondja, hogy akkor leszel szabad. A pénz a szabadság eszköze a keresztény embernek az életében. Nem pedig a hatalomnak az eszköze. A krisztusi ember akkor szabad, hogyha a világgal szemben is teljesíti az ő kötelezettségét. Éppen az adóbefizetésről, a világi hatalmakkal szembeni kötelezettségekről beszél itt a római levél az első versekben, itt a 13. fejezetben. És azt mondja, hogyha te teljesíted belső lelkiismereted szerint a kötelezettségeidet, akkor neked nincs okod félni. Ha jobban tetszik úgy, az adózás tisztességéről beszél. Nem véletlen, hogy ez a belső meggyőződés rárajzolja a képét ma a világ térképre, hogy mi az, amikor felelősséggel áll egy felelős, erkölcsi magatartással áll egy egész társadalom. Ezt ugye azt mondják, hogy Európát középen szinte ketté lehet húzni, az északi államok, a protestáns többségű államok, azok az adózásban elől járnak. Régi 16. századi hitbeli örökség, hogy kötelezettségünk van Isten előtt, a közösséggel szemben és a másik emberrel szemben. Mi valahol olyan határon mozgunk, ahol a bizantinizmus meg a nyugati kultúra keveredik, hogy lehetne elkerülni. És ezért ott van ez a belső kötelezettség. Ahogy itt olvassuk, azt mondja az 5. versben, hogy annak okáért szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Nem csak félelemből, ugye, hogy a világi hatalom megharagszik ránk, és behajtja előbb-utóbb, hanem a lelkiismeretért. Mert Isten előtt felelősségünk van másokért, és azért a közösségért, amelyben élünk. És nem azért, mert megbüntetnek, hanem azért, mert a lelkiismeret kényszere ez a keresztény ember számára. És testvéreim, látjuk, hogy Jézus Krisztus jelenlétében, a megszentelt életben a pénz, vagy ha jobban tetszik, általánosabban az anyagiak, a szentség eszközeivé lehetnek a keresztény embernek az életében. Mert megmutathatja a keresztény ember, hogy igenis lehet másként viszonyulni a pénzhez, lehet másként viszonyulni az anyagiakhoz, mint ahogy azt a világ többsége teszi. Igenis, több vagy kevesebbel lehet tisztességesen és felelősséggel élni egy társadalomban. És ez a belső meggyőződés teszi szabaddá, így mondja az ige, a keresztény embert. Hát meséljek el egy történetet, testvéreim, némelyeknek szűkebb korban, talán már meséltem. Nagyapám anyai ágon és nagyanyám érdekes házaspárok voltak. Nagyapám volt a örök szorgalom és a jó üzleti érzékű ember, és nagyanyám volt a bibliás asszony, aki a lélek volt otthon. Emlékszem, mikor gyermekkorban elmentem a konyhaasztalon, az öreg Károlyi Biblia kint volt, és az énekes könyv, kisfonott kosárban pedig az evőeszközök. A konyhában. Napi Biblia olvasó volt, nagyanyám. Énekel gyönyörűen, így tanította meg mind az 5 gyerekét, közöttük édesanyámat is. És a családi krónika kereng, nekem még meséltek a családban is, az egyik épp erről szól. Egy fiatal ember volt a nagyapám, aki hazakerült az első világháborúból, és a két háború között, hát ugye ott a falusi világban paraszt emberként járták a vásárokat, és csereberéltek élő állatokkal. És az én nagyapám egyik hajnalon, illetve inkább éjfélkor, hogy reggelre időben odaérjen a vásárra, egyik kis tehénkéjét eloldotta a jászoltól, és elment, hogy eladja. Aztán rendszerint az szokott lenni, a következő éjszakára, ugye, hogy gyalog mentek, 50-60 kilométert hegyeken keresztül, erdei ösvényeken, hogy rövidítsenek. Következő estére haza szokott érkezni, hát ezen a vásáron nem érkezett haza. Egy nappal később, valamikor éjféltájban már, mikor a család lefeküdt és nagyanyám aggódva várta, hallotta, hogy csoszog nagyapám ilyen különös zajok kíséretében. Aztán egy kicsit kint volt, kopogott az ajtón, meggyújtották a lámpát, belépett, és azt mondta, kejfelasszony, miért? Húzzá a cipőt, gyere velem. Kimentek, és mondta, nézd meg, itt van egy tehén, amit hoztam. De semmi, gyere menjünk be. Akkor bementek, nagyapám benyúlt a belső zsebébe, kivette kötek pénzt, és letette, és azt mondta, nézd meg, itt van még egy tehénnek az ára. És nagyanyám felkapta a fejét, honnan van neked ez a sok pénz? Mondta, hát az úgy volt, hogy elmentem a vásárba, oda menet cserélgettem kétszer, mikor jöttem haza négyszer, ezért késtem egy napot, olyan jól sikerültek a vásárok, hogy mindegyiken volt egy kis nyereség, mire hazaértem, meg volt a tehén is, és még egy tehénnek az ára. És akkor azt mondta nagyanyám, Béla, te ezt a pénzt tisztességtelenül szerezted, van-e bizonyíték róla, hogy nem? Hát mondtam, hogy apám nincsen, felsorolt, hogy melyik faluba kivel cserélgetett. Azt mondta, van írás róla? Nincs. Ebbe a házba tisztességtelen pénz nem érkezik be, ezt nem engedem. Menj vissza, ahol te cseréltél, kérjél írás mindenhonnan, és akkor elviszem. És nagyapám olyan hirtelen ember volt, úgy, ahogy volt, visszavette az ujjasát, és gyalog éjféltájban újra neki a hegyeknek. Bement minden házhoz, és mindegyikről írást írt, egy nap múlva otthon volt, és letette nagyanyám elé a papírt. Talán nem is egyszer mesélték ezt a történetet a családban, de én nekem gyerekkortól belém ívódott valahogy, hogy áldás ott van, ahol a pénzhez így állnak hozzá. Nagyanyám számára szinte szentírási ihletettséggel valószínű onnan azt mondta, hogy tisztességes családba tisztességtelen pénznek nincsen helye. Nem könnyű így élni testvéreim, de lehet. Mert a pénz nem hatalom, hanem az Isten dicsőségének megmutatása, Krisztus szeretetének lehetősége a keresztény embernek az életében. Azt olvasjuk a Szentírásban, hogy minden rossz gyökere a pénznek szerelme. De figyeljünk, mit mond az írás. Nem azt mondja, hogy a pénz rossz, hanem a pénz iránti szerelem. Mert tudjuk, ugye a szerelem hőbutíz és nyomorba dönt, aki elszerelmesedik a pénzzel, előbb-utóbb áldozatává válik annak. Nyomorúságban lesz része, lehet, hogy lesz sok pénze, csak lelkileg bele nyomorodik. Emlékezz, szól az ige, hogy Istentől van mindened. Egészséged, képességed, lehetőséged, pénzed, s ha sok van, az is Istentől van, Isten ajándéka az életedben. S ha így élsz vele hálával és felelősséggel a közösség és a testvérek iránt, akkor megtapasztalod, hogy lehet jól is használni, és örömben. Örömmel élni azzal, többel vagy kevesebbel, amit az Isten ajándékozott neked. Kötelezettségen túl vannak az embernek, ahogy az ige mondja, lelkiismereti kötelezettségei is. Isten dicsőségét mutassátok meg, testvéreim! Biztos, hogy mindenkinek más mértékben van az anyagi. De aki Isten kezéből veszi el azt, amilyen van, tud élni az ő dicsőségére, Krisztus szeretetében. Az valóban tud áldozatot hozni Istenének, és tud irgalmas lenni embertársához. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mondja az ige. Ahol ez van, ott más lesz a pénznek, illetve a pénzhez és az anyagiakhoz való viszony. Ott az öröm nem önmagáért való, hanem meglátszik Jézus Krisztus áldása az életen és a munkán. Ezt az örömet, a pénznek ezt az örömét. Éljétek meg, testvéreim is. Meglátjátok, hogy sokkal több, mint hogy számokban kifejezhető a Krisztus nekünk adott szeretete. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy mennyei jóságodból sokszor is sokféleképpen gazdagítottál meg minket. Tartozásunkat eltörülted, a legnagyobb tartozásunkat, amelyet a bűnért kellene nekünk kifizetni, az örök kárhozattal és halállal megbűnhődni érte, eltörölted egyszülött fiad, megváltó gyermeked vérében, akit értünk és helyettünk adtál a Golgotai kereszten, hogy szabaddá tégy minket a jóra és dicsőséged megérésére. Szeretnénk megköszönni neked anyagi lehetőségeinket ebben a világban. Köszönjük azoknak az életét, akik nem szűkölködnek. De nyisd meg a szemüket az igazság meglátására, hogy hálával éljenek előtted, a te dicsőségedre, szűkölködő embertársaik javára és segítésére. Mert ilyenek mindig vannak, ahogy megváltó úrunk is tanította. Köszönjük azoknak az életét is, akik nehézségeken mennek keresztül, akik az anyagi lét határára kerültek, és bizony nehéz az, mikor el kell gondolkodni a mindennapi kenyéren, el kell gondolkodni, vajon hol hajtja le az ember a fejét. Értük és imádkozunk. Itt közöttünk, ebben a városban, ebben az országban is vannak ilyenek. Elesettek, nyomorultak. És lehet keresni okokat, hogy miért és hogyan jutottak ide. De te sem keresed irányunkba azt, hogy miért és hogyan jutottunk el a bűnnek mélységére, hanem megláttad elesettségünket, és kinyújtottad fiadban, Jézus Krisztusban a te megváltó szeretetedet felénk. Tégy sokakat irgalmas szívűekké, tégy sokakat hálássá, hogy meglássák mindenük, amiük van. Tőled, a megtartó és gondviselő Istentől van. Nyisd meg a szemeinket, hogy lássuk drága ajándékaidat. Imádkozunk azokért, akik a pénz szerelmébe estek, hogy kigyógyulhassanak. Adj nekünk kegyelmet és hálás szívet minden nap, mikor eléd állunk. De vezess bennünket, még az anyagiakkal is a te üdvösségednek útján, megváltó Urunkért, Krisztusunkért, kiben hallgass meg azt is, amit most csöndben eléd teszünk. A vigasztalásra várókért, gyászolókért is. Amen.